Kulturális hírek az Inforádióban.
Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, Farkas Dávid vagyok. A következő szűk fél órában heti kulturális anyagainkból válogatunk. Négy színművész közül választhatja ki a közönség az idei Kaszás Attila díj nyertesét. Az elismerést a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium és a Petőfi Kulturális Ügynökség hirdette meg a Raiffeisen Bank támogatásával. Részletek Rozgonyi Ádámtól.
A 2008-ban létrehozott Kaszás Attila díjjal azokat a színművészeket ismerik el, akik kiemelkedő művészi teljesítményük mellett társulatuk meghatározó, közösségformáló személyiségei. Az elismerés Kaszás Attila színművész szellemi örökségét, a hivatás, a társulat és a közösség iránti elkötelezettséget viszi tovább. Idén Barta Boróka, Kelemen Zoltán, Ötvös András és Pap Luisa színművészek közül választhatják ki a közönség, hogy kikapja a rangos szakmai elismerést. Annak jelentőségéről Szabó Ágnes, a Magyar Teátrumi Társaság alelnöke beszélt az Inforádióban.
Nagyon fontosnak tartom a jelölést, annál inkább, mivel hogy társatok saját maguk közül jelölnek. Eljutni a mostani sajtótájékoztatóig is a művészeken látva, hogy mennyire fontos nekik, mennyire megtisztelve érzik magukat, és már idáig eljutni is dicsőségnek számít, és ez így is van, hiszen a saját társadalmuk jelölte őket erre a díjra. Nagyon fontosnak tartom a Kaszás Attila díjat, az egy többkörös, széles szavazóbázis szólít meg, indulva a társulattól a egymás közötti szavazáson át a közönség szavazásig. Nagyon izgalmas, felemelő érzés, amikor látja az ember a művészeket, hogy mennyire boldogok.
A közönség szeptember 15-én éjfélig adhatja le voksát a kaszásattiladíj.hu oldalon, a nyertest pedig szeptember 17-én a Vix Színházban megrendezett ünnepélyes díjátadón hirdetik ki.
Átadta szakmai kulturális javaslatcsomagját Karácsony Gergely főpolgármesternek és Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkárnak a Magyar Színházi Társaság a szervezet évadnyitó szakmai fórumán. Várkonyi Gyula összefoglalója.
A főpolgármester nyitotta meg a fővárosi színházak színházi műhelyek új évadát. Karácsony Gergely ezután az Inforádiónak nyilatkozott arról a 145 pontból álló 65 oldalas javaslatcsomagról, amelyet a Magyar Színházi Társaság elnökétől vett át.
A Magyar Színházi Társaság óriási munkát végzett, és több száz ember bevonásával alkottak egy részletes koncepciót annak érdekében, hogy egész Magyarországon és persze Budapesten is a színházi élet kiszámíthatóbb és sokszínűbb maradjon. Ennek a javaslatok egy nagyon fontos része, hogy a helyi önkormányzatokat többek között a főváros is érintő módon megerősítenék a helyi közösségek és önkormányzatok szerepét a színházak fenntartásában. Az elmúlt években ugye azt láttuk, hogy az állam nagyon sok színházat kvázi kicsavart az önkormányzatok kezéből, úgyhogy azt remélem, hogy nem csak egy új évadot, hanem egy új korszakot is kezdhetünk a budapesti színházak életében.
Karácsony Gergely szerint a fenntartó és a művészek közötti együttműködés lehetővé teszi egy olyan egyensúly kialakulását, amely biztosíthatja a stabilitást.
Ez a javaslat arról szól, hogy az önkormányzatok kapják vissza a régi jogosítványaikat. Ugye 2019-ben a főpolgármesteri választásom után az egyik első az önkormányzatok jogköreit csökkentő lépés az volt, hogy az előadó művészeti törvényt a Fidesz úgy átírta, hogy gyakorlatilag állami normatívát olyan színház kaphat csak, amelynek az igazgatóját a kormány nevezi ki. Ez egy nyilvánvalóan teljesen elfogadhatatlan helyzet, és ezt azt eredményezte volna, hogy a fővárosban számos művész színház élén politikai nyomásra lett volna változás. A város ezzel szemben ezeket a színházakat megvédte, de ennek az volt az ára, hogy bizony a színházak most tulajdonképpen állami fenntartásba kerültek. Ezt a helyzetet mindenképpen rendezni kell, és azt gondolom, hogy nem az a fő kérdés, hogy ki a fenntartó, hanem az, hogy az igazgató kiválasztása az valóban szakmai alapon történjen. A Színházi Társaság javaslatcsomagja az számos garanciát biztosít erre, és ezeknek egy része már az új színház igazgatói pályázatokban egyébként meg is jelent, ahol a pályázók valódi kompetenciáit is felmérni képes pályázatokat írt ki már a minisztérium.
Az évadnyitón részt vett a kultúráért felelős államtitkár is, aki elmondása szerint a Párbeszéd elindításának szándékával érkezett. Nagy Ervin arról is beszélt, hogy a színházi zaklatás, hatalommal való visszaélés fekete képet festett a szakmáról, és a politika soha nem kezelte a témát prioritásként. Mint mondta, a biztonság megteremtését küldetésének tekinti, és utalta már bevezetett vezetői kompetencia mérésre is.
Csütörtökön tartották a Rúzsavölgyi Szalomban Daniel Kehlmann a Mentor című darabjának bemutatóját. Az előadás apropóján Rozgonyi Ádám Göttinger Pállal, a produkció rendezőjével és egyik szereplőjével beszélgetett a kortárs német szerző művéről, a rendezői munka kihívásairól, valamint arról, hogy mitől válik sikeressé egy színházi bemutató.
A hallgatók kedvéért mondom, hogy kis opera zenefoszlány hallatszik be az interjú elején, és ha már ez, hogyha jól tudom, akkor opera rendező szeretett volna lenni. Hogyan alakult ez, hogy nem lett?
Nagyon praktikus oka van. Nem volt zenés rendező osztály abban az évben. Színetárosok voltak, de ők toméhányadikosok voltak, és nálunk nem volt. És hát ha az embert már fölvették, akkor megy. Úgyhogy aztán autodidaktából kellett ezt intéznem, de hál' Isten aztán sikerült közel navigálnom magam hozzá, úgyhogy nem érzem azt, hogy lecsúsztam volna róla.
Székely Gábor osztályába járt? Őt mentorának tekinti? Egyik mentorának?
Sok szempontból igen. Nekem nem volt abban az értelemben mester-tanítvány viszonyom a tanáraimmal, mint ahogy ezt szokták az iskolával kapcsolatban puffogtatni. Tehát én inkább olyan önkiszolgálónak éreztem az iskolát, ahol mindenkinek mindegyik tanárból ki kell hozni a saját akarat erejével azt, amire neki magának szüksége van. De történetmeséléstől, sűrítésről, kis emberi vacakságok ábrázolásáról, mondatok közötti döntésekről, ilyenekről nagyon sokat lehetett tőle tanulni, és azt a visszajelzést kapom, hogy hallatszik is azon, ahogy beszélek mondjuk egy próbán. De ha már, akkor azért a Halász Pétert mondanám, aki 2 évig tanított minket a halála előtt, és ott éreztem egy ilyen azonosulásfajtát, ami talán a mentorsághoz a legközelebb van.
Tehát akkor át lehet adni azt, amit rendező gondol a rendezésről, úgy, hogy megértse, aki épp azt tanulja?
Egy kicsit máshogy van, mint a színészeknél, mert a rendezőknél ott nagyon autonómnak kell lenni. Tehát a mentorság is igazából akkor működik jól, hogyha az már felnőtt emberek eszmecseréje. Ahogy ebben a darabban is egyébként akarna lenni, csak aztán félrecsúszik. De hogy itt rögtön az elején tisztázódik, hogy az ösztöndíjprogram, meg a nem tudom mi keretében úgy lett összehozva ez a mentorprogram, amiről ez a darab szól, hogy 2 egyenrangú fél van. Tehát abból indul ki az alapítvány, aki szervezi ezt, hogy ők majd egymástól fognak tanulni. És persze a tekintélyes eltekintélyeskedi, a fiatalnak diák reflexei kapcsolnak be, szóval van ennek egy dinamikája, ami persze mondjuk nekem is előállt a Színművészeti Egyetemen, de azért a rendezésben talán egy kicsit máshogy van. Illetve úgy mondanám, hogy akkor hasznos, hogyha a mentorált nemhogy visszavitázik, mert az a legkönnyebb csinálni, hanem hogy tud olyat mondani, amit a tanár nem tudott, és akkor az az élmény, hogy ő is tudott adni, az maga a tananyag.
De hát, ha ennyit elárulhatunk, a darabban is kérdés, hogy a tapasztalat és a elismert író, az miért viselkedik úgy, ahogy viselkedik, miért mondja azt, amit mond. Célja van minden egyes mondatának, mellékmondatának. Lehet, hogy pont egy rossz májúnak tűnő megjegyzése indít be valamit a fiatalabb társában?
Van sok olyan célozgatás, igen, ami úgy szúrás, hogy azzal valamit elő akar idézni, de igazából az van, hogy ha nem is célja van mindegyiknek, tehát nem egy ördögi mesterterv van itt, azért ő is improvizál, hanem tartalma. Tehát maga az a közlendő, hogy egy idős művésznek azzal kell szembenéznie, hogy amivel az egész életét föltette, és aminek a kiváltságos státuszát köszönheti, az lényegében mindegy. Tehát ez azért nagyon sötét kísértet mindenki feje fölött, aki művészetekkel foglalkozik, hogy azért az örökké valós, szóval azt nem adják könnyen. Ahogy mondani szokás, a színész addig halhatatlan, amíg él. Tehát, hogy nem egy sajnos idős színészeken is lehet látni, és ezért olyan nagyon boldogító, hogy Hétling István van ebben, akin ez nem látszik, vagy nem ezt a milliót árasztja, vagy nem is millió ez, hanem áporodottságot, de látszik idős színészeken időnként, hogy ha színpadra megy, akkor már mindegy, hogy mit csinál, mert ő már ő. Tehát nem lesz kevésbé ő, vagy jobban ő attól, hogy az a bizonyos előadás hogy sikerül. És hogyha egy fiatal rendező ott nem tudja motiválni, akkor semmilyen módon nem lehet hozzáérni. Magát kell motiválnia valójában, mert nem fog már meglepetéseket okozni. Tehát, hogyha valaki azt mondja neki, hogy figyelj, itt kitaláltam valamit, ami a színészetedben egy új íz lehetne, vagy nem tudom, azt már neki mondta valaki 70-es évek végén. Tehát nem lehet fogást találni rajta. És igazából ezt látom a színdarabbeli Benjamin Rubinon, tehát az idős mesteren, hogy rengetegszer mondod, hogy mindegy, nincs jelentősége, mindegy. Igazából nem fontos, hogy a maga színdarabja hogy sikerült. És ez azt a rengeteg hatalmas tétet, amit a fiatal behoz, azt az idős nemhogy nem látja, hanem látja és érezte ő is, mikor 24 éves volt, és látja, hogy hiába való volt. Ennek van egy ilyen tragikus mellékíze persze.
És hát van a kritikának abban a világban létjogosultság, amikor mindent, szinte mindent az motivál, vagy határoz meg, hogy az adott mű mennyi pénzt hozott a konyhára a készítőknek? Tehát akkor mindegy, hogy mit írtak róla, hogyha a tömött sorban állnak az emberek jegyet vásárolni.
Van egy ilyen mondás, igen, hogy a sikerért nem kell mentegetőzni. Ez tulajdonképpen én is osztom. Nyilván máshogy definiálom a sikert, mint sok nagyon sikeres magyar színházrendező. De igen, szóval én is azt gondolom, hogy a sikerért nem kell mentegetőzni. Az, hogy kit mi őről belülről, vagy mit szeretne látni, vagy miben érzi magát komfortosan, azzal belőle kell elszámolni, tehát ez nem egy objektív mérce. Ami viszont ebben a darabban érdekes, az az utolsó monológia a Rubinnak, amikor azt mondja, hogy igenis létezik művészet dolgában abszolút ítélet, az nem fogja soha megtudni, akiről szól. Tehát azt az utókor osztja esetleg, de akkor ő már nincs ott, vagy szembegazsulálják minden irányból, és magasztalják, és jó kritika, és kasszasiker, és nem tudom, és minél inkább, annál inkább otthon fog ülni rémülten, hogy ő nem egy imposztor-e véletlenül. Most erre lett egy szakkifejezés az utóbbi években, hogy imposztor-szindróma, és minél nagyobb a siker, annál jobban gyötri ez, pláne a nagymestereket. Ez, hogy van megkérdőjelezhetetlenség, ez a legnagyobb titok, ami az eszme történeten végigfut, tehát van abszolútum. És miközben, meg ha tudnánk, vagy lenne, tehát hogy azt akarom csak mondani, hogy abszolútum viszont nem recept. Tehát ha tudnánk, lenne egy receptje, hogy hogy kell jó előadást csinálni, akkor minden adás jó lenne. Egyszerűen csak lenne egy módja. De nincs, és nem lesz meg.
Hát igen, mert sok múlik azon, hogy mikor mutatják be, hol mutatják be, ki rendezi, milyen színészekkel, lehet, hogy még a díszleten is múlik valami, ha nem is olyan sok minden, tehát annyi összetevő van, de ráérezni, megtalálni az arányokat, az nagyon nehéz azért.
Hát ez a magányos műfajoknál is így van. Jó, a színház az tényleg nagyon sok esélyes, ez pont annyi esélye van az aznap este sikerének vagy bukásának, ahány ember dolgozott rajta, és amennyi nézi. Tehát, hogyha ugye 1800 néző fejében 1800 különböző előadás zajlik. De ez a magányos műfajoknál is így van, tehát egy író is futhat falnak a saját fejében, még akkor is, hogyha a regény egyébként nagyon sikeres. Egy 800 oldalas családregényt megírhat úgy, hogy csak neki magának fontos, és egyébként megy a feledésbe. Tehát, hogy azért ez nem fogom tudni máshogy mondani, csak hogy ez az abszolút ítélet magának az alkotónak soha nem fog a fülébe jutni, vagy a szívébe jutni.
A színészi lét, vagy gondolkodás és a rendezői között könnyű az átjárás?
Nem olyan nehéz, mint gondolják, vagy szokás gondolni, de nem értetődik persze magától. Én mostanában szoktam erre rá, hogy olyan kicsi szerepbe, ahol mondjuk itt tálcát kell tartani, vagy nem tudom, tehát ez egy apróság, ez a feladat, de közben egész más térerő van belül, mint kívül, és ezt egyáltalán nem gondolom receptnek, vagy követendő példának, és én sem fogom örökké csinálni, csak az utóbbi években a saját kalandvágyamból most érdekes, ezt több ilyen helyzetbe is kerültem, és még fogok is jövőre is, hogy egyszerűen mást érezzek takarásban izguláskor, mint nézőtéren izguláskor, mert kint ültem már eleget, most már kíváncsi vagyok, hogy én magam hogy működök, hogy az előadás térereje egy színpadon milyen, ez nagyon hasznos lecke rendezőkoromban is.
Érdekes. Akkor a folyamatos fejlődésben hisz, vagy pedig egy adott szint elérésében és annak megtartásában, a minőségnek a megtartásában?
A minőség, hogy ne essen valami alá, abban muszáj hinnem, és nem művészeti megfontolásokból, hanem ez a foglalkozásom. Tehát ha cipőt csinálnék, akkor ne essen le két nap után a lábáról valakinek, ez elvárható. Nem is fejlődésben hiszek, mert szerintem rátapad az emberre. Az éléskamrája vagy a muníció az növekszik, akaratlanul is. Inkább abban, hogy rendesen önzőnek kell lenni ebben, amit csinálunk, saját magunk felé. Tehát nekem ahhoz van kedvem, hogy... És azt úgyis fölfelé és lefelé is komolyan kell venni. Tehát, hogyha nekem nem Shakespeare-hez van kedvem, akkor nem szabad kiforszíroznom magamból, hogy hát egy nagy rendezőnek illetne letenni a Shakespeare névjegyét, vagy a nem tudom, Csehov névjegyét, és vagy ilyesmi, hogy ezt ledobigálni magáról az embernek, azon azért sok múlik. Tehát most 43 éves vagyok, és most kezdtem el egyáltalán az utóbbi években érezni, hogy nem hogy a közvélemény szempontjából, hanem a saját fejemben is most már nem érjem magamat mással, hanem rendezkedjek be abban, amiben jól érzem magam. Például nekem, én nem tartom művészembernek magam, hanem mesterembernek, és nagy tisztelője vagyok pályatársaimnak, akik igazi művészek. Én nagyon szeretek a mostani színház csinálók nyakló nélküli szabadságtól és hatalmas víziótól átitatott előadásainak a nézőterén ülni. Ott én nagyon jól érzem magam, de nem mindenkinek való minden. Minél előbb békül meg ezzel az ember, annál jobban tud hosszú távra berendezkedni, és én szeretnék ezzel foglalkozni még.
Göttinger Pál színművészt, rendezőt hallották. A színész egy életen át tanulja a hivatását, fogalmazott az Inforádiónak Józan László. A színművész Daniel Kelman a Mentor című darabjában egy fiatal írót alakít, aki a Sipos Vera által megformált feleségével együtt vesz részt egy mentor programban, ahol éles konfliktusba kerül a Hirtling István által életre keltett neves szerzővel. A darabról, a tehetség szerepéről, valamint arról, hogy miként viszonyulnak a művészek a szakmai tanácsokhoz és kritikákhoz, Rozgonyi Ádám beszélgetett Józan Lászlóval.
Ez egy ilyen filmes, tehát ilyen piciben kell játszani, mert nagyon közel ülnek a nézőkre, de pont ebben az előadásban köztük is jövünk, megyünk, közlekedünk. Kvázi majd, hogy nem szerves részei az előadásnak a nézők. És egy színésznek, az én véleményem szerint, egy színésznek ez mindig jót tesz, hogy nem egy nagy színpadon kell egy 1000-1100 férőhelyes nézőtérrel előtt kell játszania, hanem egy ilyen pici helyen.
A szerepe szerint egy fiatal tehetséges vagy nem tehetséges író? Ez nézőpont kérdése.
Tehetséges!
Ez a darabban egy nagy kérdés, hogy mi a tehetség, vagy mikor tehetséges egy művészember, hogyha ez egybehangzó vélemény, vagy ha van ilyen is, olyan is, tehát mi az igazság?
A tehetség az szubjektív. Tehát bizonyos színészekről azt gondolják, a nézők egy része zseniális, a nézők másik része pedig azt, hogy nem. Szóval nagyon nehéz megfogni. Szerintem, hogy ki a Meryl Streepen kívül, mindig őt tudom felhozni példának, hogy mindig ő van előttem. Én őt sose láttam rossznak, vagy például, ha a magyar színészeket nézzük, hogy Molnár Piroskát én soha nem láttam rossznak. És ezzel nem akartam ezt a két színész kiemelni, csak hogy persze számomra ők nagyon tehetségesek. De én ezt gondolom. De van olyan barátom, van olyan ismerősöm, aki szerint a Meryl Streep nem annyira jó, mint amennyire én gondolom, hogy jó. Szóval egy nagyon szubjektív dolog a művészet. Az én szerepem szerint a Mentorban egy fiatal írót játszom, aki a második darabját írta meg, és egy mentorprogramban vesz részt. Történet további részéről nem szívesen beszélnék, mert az lenne a fontos, hogy a nézők, akik most hallgatnak minket, eljönnek és megnézik. Hogy ő tehetséges-e vagy sem, szerintem tehetséges. Szerintem tehetséges, csak maga a mentor, akit Hirtling István játszik, Robin úr, ő egy eléggé, hogy mondjam, megfásult idősebb író, akiről kiderül a darab folyamán, hogy igazából egy siker darabja volt, azt is 24 évesen írta, és azóta semmi kimagaslót nem tudott alkotni, és valószínűleg ebből a megfásult állapotból fogalmaz velem, mármint hogy a karakteremmel kapcsolatban. Én azt gondolom, elmondom még egyszer, én azt gondolom, hogy szerintem az én karakterem tehetséges.
A szakmában, a színészi szakmában idősebb, mondjuk itt tapasztaltabb kollégák véleményét, azt feltétlenül elfogadják a fiatalabb színészek?
Szerintem kötelező elfogadni. Színészet az egy olyan szakma, amit tulajdonképpen, amit életünk végéig, a halálunkig tulajdonképpen tanuljuk. És amikor ott áll mellettem Hirtling István is mond három mondatot, pedig én sem ma kezdtem már, tehát én is 20 éve vagyok a pályán, ha az egyetemet is beleszámoljuk, a színművészeti egyetemet. Szóval hogy, én is játszottam sokféle karaktert, sorozatok, filmek, tehát hogy sok mindenben részt vettem, de nekem is, én kifejezetten örülök, hogyha a kolléga a próba folyamaton mond nekem dolgokat, ami engem előre visz, vagy a karakteremet előre viszi. Szerintem ez így van rendjén. Aki ezt nem így kezeli, szerintem az nem gondolja jól ezt a helyzetet.
Ha az hangzik el például, hogy hát az egész szerep megformálás nem jó, ezt az egészet át kell alakítani, akkor azért az egy kemény kritika, vagy pedig éppen dicsérendő, hogy a másik fél elmeri ezt mondani?
Hú, ez egy nagyon jó kérdés. Azt hiszem, most nem akarok nagyképű lenni, még soha nem történt velem ilyen, hogy esetleg egy kolléga azt mondta, hogy fia, amit eddig csináltál, az kuka. Én azt gondolom, Én legalábbis úgy élem színpadon az életemet, hogy nekem is van egy gondolatom, én is rendeztem már, rendezőként is dolgoztam már a Veszprémi Petőfi Színházban, és az idei évadban is fogok itt konkrétan a Rózsavölgyiben rendezni, majd december elején lesz egy bemutató, egy 4 szereplős darab, és fogok Veszprémben is rendezni tavasszal. Szóval kipróbáltam már a színpadnak mindkét oldalát. Én elfogadom a kritikát, aztán az már az én döntésem, hogy mit kezdek vele. Hogy valóban, tehát hogy meghallgatom, de hogy valóban elfogadom-e, vagy sem, az már mindenkinek az egyéni döntése.
Ez egy nagy kérdés. Egy mentor, egy mentor figura, az mit jelent egy művész életében? Egyáltalán igazi vegy tiszta mentor létezik, amit annak tekint az ember, a színész?
Nem véletlen, mikor én a Színművészeti Egyetemre jártam 2005 és 2009 között, akkor az én tanáraim olyan művészek, rendezők, Marton László, Hegedűs D. Géza, Forgács Péter, Méhes László, és folytathatnám a sort, Ságodi Gabriella, aki logopédusként vett részt az életemben. Olyan szakemberek voltak, akik letettek valamit az asztalra, és nagy tapasztalat volt, és a mai napig, akik még élnek, van mögöttük. Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy oktatni, vagy mentorálni szerintem úgy lehet, hogy ha az a mentor, ő már a pályán eltöltött egy időt, és bizonyos előadásszámokat lejátszott, különböző műfajokban kipróbálta magát, hisz a színház, a színészet, főleg, bocsánat, a színészet, az a tapasztalatról is szól, hogy persze főiskolá, kijöttem az egyetemről, utána persze én is voltam rossz, meg mai napig vagyok. Nem azt mondom, hogy én nagyon jó vagyok, de hogy nagyon-nagyon fontos, hogy ki mondja és mit mond. Legalábbis nekem, és nekem azért, mert hogy mögé gondolom, hogy oké, ő már 50 éve van a pályán, és azt mondja, biztosan igaz, 100%, hogy igaza van. És szerintem ezeket jó megfogadni.
Miért jó a nézőnek, ha mondjuk pont ezt a darabot kiválasztja, és eljön a szalomba, és megnézi, mivel gazdagszik?
A szalomban olyan bemutatók kerülnek színpadra, olyan darabok kerülnek színpadra, amelyeket Magyarországon még nem játszottak. Tehát ez az egyik szempont, hogyha a Rózsavölgyi Szalomba jönnek el a kedves nézők, akkor olyan előadást láthatnak, ami az országban először mutatnak be. Olyan színészek játszanak itt a szalomban, akik a magyar színházi szakmának a krémje. És olyan mondani valójú darabokat is választ a Rózsavölgyi Szalon vezetősége, ami nekem nagyon szimpatikus, én is ezt gondolom a színházról, hogy a néző jöjjön el, kapjon valamit, vigyen magával haza valamit, akár a saját életével, akár a politikai néző, bármivel kapcsolatban vigyen el magával haza valamit, és közben szórakozzon. Én ennek az egyvelegét gondolom a jó színháznak. Persze egy jó dráma, félreértésnek, egy jó drámában is vannak poénok. Én nem arra célzok most, hogy csak az a színház működik, ahol nevetnek a nézők. Nem. De nagyon fontos, hogy legyen egy balansz, legyen egy arany középút, hogy igen, kapnak valami mondani valót, vagy valamit a világból, és közben még jól is érzik magukat.
Józan László színművészt hallották. Az elmúlt szűk fél órában az Inforádió heti kulturális anyagaiból válogattunk. A kulturális rovat vezetője Kocsonya Zoltán, a heti felelős szerkesztő Sánta András és a szerkesztő Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket. Én Farkas Dávid vagyok, a viszonthallásra.
Kulturális híreket hallottak.